Vas muzsika harsant, és toncant hosszú aranypalázsban megjelent az ajtóban, és szépen fellépkedett az emelvényre. Mindenki felállott, megkezdődött a fölkenész ceremóniája. A templomot fenséges himnusz gazdag hanghullámai árasztották el, és ez üdvözlés és fogadtatás után toncant a trónhoz vezették. Az ősi szerpertás lenyűgöző ünnepélyességgel folyt, mi alatt a nézők csak ámultak bámultak. Amint a végéhez közeledett, toncant mind sápadtabb és sápadtabb lett, és egyre mélyebb keserűség és kétségbeesés lett úrrá bűntudatos szívén. Végre a szertartás utolsó mozzanata is elkövetkezett. A canterbury érsek felvette a párnáról az angol koronát, és a reszkető áll király feje fölé tartotta. Ebben a pillanatban szivárványos ragyogás áradt a tágas kereszthajóba, a főrangúak nagy gyülekezetének minden egyes tagja egyszerre kapta fel koronáját a feje fölé, és így álltak mozdulatlanul. Mélységes csend dőmölt el a templomban. És ebben a fennkölt pillanatban egy megdöbbentő alak tolakodott a színre, akit az elrévült csokaságból senki sem vett észre, míg végig nem száguldott a főhajó közepén. Rossz cipőjű, toprongyos fiúcska volt, hajadony főtt, és szafatokban lógtak durva göncei. Rongyos külsejéhez és iralmas állapotához sehogy sem illő méltósággal emelte fel kezét, és fenyegette meg az érseket. Megtiltom, hogy az angol koronát méltatlan főreted. Én vagyok a király. Abban a pillanatban felháborodott kezek csaptak le a fiúra, de ugyanakkor toncant is villám gyorsan előlépett királyi öltözékében, és csengő hangon így kiáltott. Eresszétek el! Ő a király! A sokasságú miért meghökkenés sepert végig, egy részük felugrált helyéről, üledezve néztek a jelenet két főszereplőjére is egymásra, mint akik nem tudják, ébren vannak-e vagy alusznak, és nem álom az egész. A Lord Protector maga is meghökkent, de hamar feltalálta magát, és harsány hangon kiáltott. Ne figyeljetek ő felségére. Ismét rajta a betegség fogjátok meg a csavargót. Már-már engedelmeskedtek neki, de az álkirály nagyot toppantott, és így kiáltott. Fejeddel játszol. Ő a király. Hozzá ne nyúljon senki, ha kedves az élete. A kezek lehanyatlottak. Mintha mindenki megbénult volna, egyetlen szó, egyetlen mozdulat. Az az igazság, hogy senki sem tudta, mit cselekedjék, mit mondjon ebben a rendkívüli, furcsa és váratlan helyzetben. És még azon igyekeztek, hogy összeszedjék magukat, a fiú tovább haladt előre méltóság teljesen, öntudatosan, és nem torpant meg egy pillanatra sem, és mi alatt a megzavart el még tehetetlenül vergődtek, szépen fellépett az emelvényre, az álkirály boldogan elijesz alatt, térdre borult előtte, és így szólt. Uram, királyom! Elsőnek hadd esküdjék neked hűséget toncanty, és hadd mondja, tedd fel koronádat, és foglald el ismét a helyed. A Lord Protector szeme mosztúrusan merett a jövevény arcára, de a szigorú tekintetet hamarosan álmélkodás váltotta fel. Ugyanez történt a többi előkelőséggel is. Összenéztek, és önkéntelenül egy lépést hátráltak. Mindenki egyre gondolt, milyen csodálatos hasonlatosság. A Lord Protector egy-két pillanatig tétovázott, aztán nagy tisztelettel megszólalt. Engedelmeddel, sír, néhány kérdést tennék fel, melyek? Felelek rájuk, Milord. Erre a herceg sok kérdést tett fel az udvarral, az elhunyt királlyal, a királyfival, a hercegnőkkel kapcsolatban a fiú pontosan és habozás nélkül megfelelt. Leírta a palota dísztermeit, az elhunyt király lakosztályát és a vérszi hercegét is. Hát ez különös. Hát ez csodálatos. Megmagyarázhatatlan. Mondogatták, akik csak hallották. A dolog kezdett másként festeni, mint eddig, és a Lord Protector fejét csóválva szólalt meg ismét. Ez mindig az is csodálatos. De nem több, mint amennyi kitelik a mi királyunk ő felségétől is. Ez a megjegyzéses az, hogy őt még mindig királyként emlegetik, toncant nagyon elszomorította, és úgy érezte, reményeinek búcsút mondhat. Ez még nem bizonyíték tette hozzá a Protector. A tömeg hangulata ismét borulni kezdett és még hozzá veszedelmesen. A Lord Protector tanakodott magában, rászta-rászta a fejét, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy az államra is mindnyájukra veszedelmes lehet egy ilyen rejtélyre sok időt vesztegetni, országunkban ellentétet támaszthat, és aláshatja a trónt. Hirtelen határozott. Sir Thomas, fogd el ezt a... Az a szó, hogy megállj. Arca felderült, és ezt a kérdést szegezte a rongyos trónkövetelőnek. Hol van a nagy pecsét? Felelj nekem erre, és megoldódik a rejtélye, mert erre csak a vérszi herceg tudhat felelni. Ilyen apróságtól függ egy trón és egy dinasztia. Ez szerencsés és jó gondolat volt. Hogy az előkelőségek is annak tartották, azt a néma helyeslés szemtől szemig cikázó, körbejáró pillantásai bizonyították. Úgy van, csak az igazi herceg, senki más nem oldhatja meg az eltűnt pecsét titkát. Ez a kis senkiházi csaló jól bemagolhatta a lecskéjét, de tudománya ezen a ponton csődöt mond, hiszen maga a tanítója sem tudhat erre válaszolni. Remek, igazán remek ötlet, ez a varos és veszedelmes ügytől most aztán egy-kettőre megszabadulunk. Így bólogattak és mosolyogtak, és magukban elégedetten lesték, kínoszavarában, mint némúl mindjárt az egyszervezett kise honnai. De hogy meglepődtek, látva, hogy ilyesmiről szó sincs, és mint üledeztek, valván, hogy azonnal maga biztosan, nyugodtan válaszol. Nincsen ebben semmi nehéz. Aztán könnyedén és fesztelenül megfordult, és mint aki megszokta, hogy parancsolgasson, így rendelkezett. Esti. Jobb múgyam, menj a palotába, az én lakosztályomba senki nem ismeri olyan jól, mint te kegyelmed, és a padlóhoz közel, az előszobában nyíló ajtótól balra, a legtávolabbi sarokban találsz a falon egy érzeget, nyomd meg, és egy kicsi kincses kamra nyílik meg, melyről még te kegyelmed sem tudott, sőt rajtam kívül senki a világon, csak a furfangos mester, aki nekem készítette. Az első, amire a szemed esik, a nagy pecsét. Hozd ide azonnal. Mindenki elcsodálkozott e beszéden, és még inkább azon, hogy ez a kicsi kordus micsoda tévedhetetlen biztonsággal szemelte ki, ezt szólította nevén a főurat, méghozzá olyan nyugodt és magabiztos arccal, mintha egész életében ismerte volna. A gróf annyira meglepődött, hogy már-már engedelmeskedett. Éppen indult, amikor hirtelen összeszedte magát, és pirulással ismerte be a lövését. De Toncant keményen ráförmett. Mit habozol? Nem hallottad a király parancsát? Eredj! Esti! Jobb lord mélyen meghajolt, és feltűnt, hogy meghajlása rendkívüli óvatosságában egyik királynak sem szólt, hanem a kettőjük közé eső semleges területnek, azzal távozott. Most a főrangúak pompás csoportjában mozgolódás támadt, lassú, alig észrevehető, de folytonos és kitartó mozgolódás, amilyent lassan forgatott kaleidoszkópban figyelhet meg az ember, midőn is egy-egy tündöklő alakzat részecskéi szétesnek, és új alakzatba állnak össze, mondom, e mozgolódás fokról fokra eloszlatta a Toncant körülvevő fényes koszorút, és a jövevény közelében verődött ismét össze. Toncant már majdnem egyedül maradt. Most feszült várakozás és aggódás rövid szünete következett, és ez elég volt ahhoz, hogy még a ma kevés óvatos is, aki eddig Toncant körül maradt, ne kibát orodjék, és átcsurranjon egyenként a többséghez. Végül Toncant, királyi palástban is felcicomázva, tökéletesen egyedül, elszigetelve és szenvedőnő állván ácsorgott a sokat mondó üres tél közepében. Most ismét felbukkant Esti. Jó. Amint a főhajón végighaladt, olyan izgalom fogott el mindenkit, hogy a halk suttogás is elhalt, és a folytott csendben csak a lord lépéseinek tompa kopogását lehetett hallani. Minden szem rászegeződött. Amikor az emelvényhez ért, egy pillanatra megállt, aztán Toncant felé fordult, mélyen meghajolt, és így szólt, felség, a pecsét nincs ott. Gyülevész népség nem illanhat el hamarabb pestises mellől, mint ahogy a sápadt és megrémült udvaroncok rebbentek szét a rongyos kis tavon követelő oldaláról. Egy pillanat, és magában állt ott, barát és támasz nélkül, dühösen és bosszúsan, villámló szemek céltáblájaként. És a Lord Protector dühösen kiáltott. Dobjátok ezt a koldust az utcára, és ostorozzátok végig a városon, nem érdemli meg, hogy többet foglalkozzunk vele. Testőrtisztek ugrottak elő, hogy teljesítsék a parancsot, de Toncant visszaparancsolta őket. Vissza! Aki hozzányúl, életével játszik. A Lord Protector most már végképp megzavarodott. Esti! Jobbhoz fordult. Jól kerested? De minek is kérdem. Egyre furcsább a dolog. Apróságot, csecsebecsét könnyen elveszít az ember, és nem is csodálkozik rajta, de hogy egy akkora tárgy, mint Anglia pecsétje, nyom nélkül eltűnjék, és senki se tudjunk róla, egy súlyos aranykorong. Toncant parázsló szemmel ugrott elő, és így kiáltott. Áj, ez elég. Kerek volt. És vastag. S betűk, figurát belevésve. Úgy. Ó, most már tudom, mi az a nagy pecsét, amiért akkora hűhót csaptatok. Már 3 hete megkaphattátok volna, ha leírjátok, milyen. Nagyon is jól tudom, hol van, de nem én tettem oda először. Hát kicsoda, felség? Kérdezte a Lord Protector. Az, aki itt áll Anglia törvényes királya. És ő maga mondja meg nektek mindjárt, hol van, akkor majd elhiszitek, hogy saját fejétől tudja. Gondolkozz csak rajta, királyom, törd egy kicsit a fejedet, ez volt az utolsó, a legeslegutolsó tetted azon a napon, mikor kirontottál a palotából az én rongyaimban, hogy megbüntesd a katonát, aki bántott engem. Nagy csend lett, egy mozdulat, egy csuttogás sem zavartam meg, és minden szem a jövevényre tapadt, aki lecegett fővel és összevont szemöldökkel kutatta emlékezetében a haszontalan emlékek limlomja között azt az elsikkadt mozdulatocskát, melyet, ha megtalál, őt trónjára ültetheti, de ha nem leli, örökre megmarad annak, ami koldusnak, földön futónak. Teltek a pillanatok percekké nőttek, és csak némán vergődött magában. Végül nagy öt sóhajtott, fejét lassan megrázta, és reszkető ajakkal, kétségbe esett hangon így szólt. Emlékszem a jelenetre az egészre, de a pecsét sehogy sem szerepel benne. Szünetet tartott, felnézett, majd nemes méltósággal mondta. Uraim, ha meg akartok fosztani egy uralkodót jussaitól, mert nem képes bemutatni ezt a bizonyítékot, nem akadályozhatom meg, mert erre nincs hatalmam. Délelőtt. Jaj, örültség, örültség ez, királyom. Kiállt ott rémülten Tom Szanty. Várj, gondolkodj. Ne hagyd magad. Az ügy még nem veszett el. És nem is fog. Hallgass csak ide, figyeld minden szavam, addig érzem fel benned azt a reggelt, mindent úgy, ahogy történt. Beszélgettünk a nővéreimről, meséltem neked, Nanről és Betről, ugye, erre emlékszel. Azután öreg anyámról és az offalcó útbeli fiúk durva játékáról. Ugye, erre mind-mind emlékszel? Nagyszerű, csak figyelj tovább, és minden ecetbe jut. Ennem innom adattál, és fejedelmi jó szívűséggel küldted ki a szolgákat, hogy ne kelljen szégyenkeznem előttük alacsony származásom miatt, hát persze, hogy emlékszel erre is. Miközben Tom sorra vette ezeket a részleteket, és a másik fiú helyben hagyóan bólogatott, a nagy hallgatóság és az előkelőségek zavart csodálkozással figyeltek oda, ez a mese nagyon is igaznak hangzott, de hogy a csodában támadhatott-e lehetetlen kapcsolat királyfi és koldus között. Soha zavartabb, izgatottabb és hüledezőbb gyülekezetet. Aztán pedig tréfából ruhát cseréltünk. Majd a tükör elé álltunk, és olyan egyformák voltunk, hogy azt mondtuk, mintha nem is történt volna ruhacsere, Nolan, erre is emlékszel. Ekkor észrevetted, hogy a katona megsebezte a kezemet, iden érz, ez az, még most sem tudok írni ezzel a kezemmel, hogy merevek az ujjaim. Ekkor felséged felugrott, és a katona ellen bosszút esküdve az ajtó felé rohant, elhaladtál az asztal mellett, az ahol mi, amit pecsétnek mondtok, az asztalon hevert, felkaptad, és izgatottan néztél körül, mintha keresnéd, hová rejtsed el, és ekkor szemed ráesett a. Megvan, ennyi elég, és Istennek legyen érte hála. Kiállt ott fel a rongyos kis trón követelő óriási izgalommal. Menj, jó uram, esté! Jokna falon függő milánói páncélruha egyik ujjában megleled a pecsétet. Úgy van, királyom, úgy van. Ujjongott Tom Szanty. Most már a tiéd Anglia jogara. És aki még most is el akarná vitatni, annak jobb lett volna némának születnie. Járj sebesen, esté! Jokna uram, mintha szárnyad volna. Most már az egész gyülekezett talpon volt, szinte magán kívül az izgalomtól, aggodalomtól, gyötrő nyugtalanságtól. A földszinten és az emelvényen fülsiketítő vitatkozás támadt, jó ideig senki sem tudott vagy hallott mást, sőt nem is akart másról tudni, mint amit szomszédja kiáltotta fülébe, vagy ő a szomszédjájéba. Az idő észrevétlenül suhant, senki sem tudta, mennyit, míg végre hirtelen az egész templom elcsendesedett, és esté. Jokna nagy pecsétet magasra tartva megjelent az emelvényen. Felharsant a kiáltás. Éljen az igazi király! 5 percen át reszkettette a levegőt a kiáltozás, a különféle zeneszer számok csengése bongása, ez csak úgy fehér lett a tenger sok keszkenő lobogtatástól. Ez alatt egy rongyos fiúcska, Anglia legkiemelkedőbb alakja, átboldogságtól és büszkeségtől pirulva az emelvény közepén a királyság körülötte érdeklő főuraival. Ekkor mindenki felemelkedett, és Tom Szanty így szólt. Most pedig, ó, királyom, vedd a királyi ruhákat, és add vissza szegény Tom szolgádnak rongyait. A Lord Protector erre így szólt. Vetkőztessétek le a csibiszt, és vessétek a toverba. De az új király, az igazi király így szólt. Ezt nem engedem. Csak neki köszönhetem, hogy visszanyertem a koronámat. Senki rá nem merje tenni a kezét. Ami téged illet, kedves nagybátyám, Lord Protector, bizony háládatlan vagy ehhez a fiúhoz, pedig úgy hallottam, hercegített. A herceg elpirult. Csak hogy ő nem volt király, most mit ér neked ez a szép cím? Holnap ő általa fogsz hozzám folyamodni címed elismeréséért, különben hercegséged oda, és egyszerű gróf maradsz. E pirongatás hallatára a somerseti hercegők egyenmessége kisé visszahúzódott az első sorból. A király Tomhoz fordult, és kedvesen kérdezte. Szegény fiú, hogy ön emlékeztél rá, hová tettem a pecsétet, mikor én magam sem emlékeztem? Ó, nagyon könnyen, királyom, ezt többször is használtam. Használtad? És még se tudtad megmondani, hol van? Nem tudtam, hogy ezt keresik. Nem magyarázták el, felséges uram, részletesen, hogy milyen. Akkor hát mire használtad? Tom arca irult pirult, szemét lesütötte, ez csak hallgatott. Mondd meg bátran, jó fiú, ne félj semmit. Biztatta a király. Mire használtad Anglia nagy pecsétjét? Tom egy pillanatig szánalmas zavarban hebegett, habogott, aztán kibökte. Diót törtem vele. Szegény fiút a kacagás lavinája majd hogy le nem döntötte a lábáról. De ha valakiben mégis maradt kétség a felől, hogy a Tom Szanty Anglia királya, és hogy nem jártas a királykodás kellékeinek használatában, ez a felelet végképp eloszlatta kétségeit. Időközben a pompás királyi palástot Tom válláról a királyéra terítették, és eltakarták vele rongyait. Majd folytatták a koronázás szertartását. Az igazi királyt fölkenték, fejére tették a koronát, miközben ágyuk dörögték szerte a hírt a városban, és egész London szinte rengett az ujjongástól. 33. Fejezet. Edward mint király. Miles Hendon elég festői, nem mindennapi figura volt, mielőtt a London Bridge-en belekeveredett a verekedésbe, hát még mikor kikerült belőle. Alig volt valami pénzecskéje, mikor belekerült, de mikor kikerült belőle, nem volt egy fityingé sem. A zsebtolvajok utolsó garasától is megfosztották. Annyi baj legyen, csak a fiút meg tudná találni. Katonaemberként nem csak úgy vaktában vágott neki a feladatnak, hanem mindenek előtt haditervet ecelt ki. Mit tehetett a legvalószínűbben a fiú? Hova mehetett a maga fejétől? Nos okoskodott Miles, természetesen régi tanyáját keresi fel először, mert ez kótyagosnak, egészségesnek, pontalannak és kitagadottnak egyaránt természetes ösztöne. De hol lehet a régi tanyája? Rongyaites azt a zsiványforma ember tekintve, aki ismerni látszott a fiút, sőt egyenesen napjának mondotta magát, otthonának alkalmasint London valamelyik legszegényebb és legalávalóbb negyedében kell lennie. Vajon sokáig kell kutatni utána, és nehezen talál-e rá? Nem, úgy vélte, könnyen és hamarosan rábukkan. Nem magát a fiút fogja keresni, hanem a csődületeket, valami kisebb vagy nagyobb embergyűrű közepében előbb-utóbb feltétlen megtalálja szegény kis barátját, amit szokása szerint a csúfolódó, ingerkedő tömegóriási mulatságára királynak mondja magát. Akkor majd Miles Hendon megnyomorít egy-kettőt ebből a csürhéből, és magcság viszi kicsi védencét, szerető szavakkal megnyugtatja, vigasztalja, és többé sose szakadnak el egymástól. Így vágott neki Miles a keresésnek. Órákon át csatangolt eldűgött utcákban, mocskos sikát orrokban, csoportokat és csődületeket keresve, és találva is számtalan, de még a nyomát sem a fiúnak. Eszer fölött meghökkentette ugyan, de nem csüggesztette el. Véleménye szerint nem a haditervben volt a hiba, csak abban számította el magát, hogy azt hitte, rövid ideig tart, pedig lám, mi hosszúra nyúlik. Mire nagy sokára reggelőtt, már nem egy mérföldet járt be, és nem egy csődületet kutatott át, de az eredmény csak annyi, hogy meglehetősen fáradt, roppant éhes és igen álmos volt. Valami reggelit kívánt, de megszerzésére semmi mód, hogy kérjen, eszébe sem jutott, és hogy kardját zálogba tegye, arra épp oly kevéssé gondolt, mint hogy megváljon becsületétől, ruhadarabjai egy némelyikétől tán megválhatna, de hamarabb lehet vevőt találni betegségre, mint eféle honmira. Délben még mindig csatangolt, mégpedig ezúttal a koronázási menetet követő sokaság között, mert úgy okoskodott, hogy a királyi pompa nagy erővel vonza kicsi bolondosát. Követte hát végig Londonon a menet minden kacskaringóját és minden útját, egészen a Westminsterig és a székesegyházig. Ide-oda tolakodott a templom körül összegyűlt sokaságban, jó ideig tévetegen és kábán, majd neki indult azzal, hogy valami új és jobb haditervet próbál kifőzni. Amikor tépelődéséből lassan felocsúdott, azon vette észre magát, hogy a város messze a háta mögött, és hogy javában esteledik. A folyó közelében járt, a mezőn, szép vidéki kastélyok tájéka volt ez, nem olyan környék, ahol jó szívvel fogadják az ilyen toprongyost. Cseppet sem volt a ideg, lefeküdt hát egy sörény aljába, hogy pihenjen és gondolkozzék. Érzékei hirtelen kezdtek zsibbadozni, a tompa, messzi-messzi ágyú görgés meglegyintette fülét, mire így szólt magában, az új királyt megkoronázták, és azon nyomban el is aludt. Már több mint 30 órája se nem aludt, se nem pihent. Fel sem ébredt, csak másnap, a délelőtt közepe táján. Bénán, meggémberedve, félig éhen holtan ébredt, megmosakodott a folyóban, égségét egy-két pint vízzel csillapította, és a Westminster felé kezdett vánszorogni, folyton korholva magát, amiért annyi időt elvesztegetett. Esélyme, az éjség új tervhez segítette. Megpróbál beszélni az öreg sirhún, Reimar Lovval, és némi pénzt kér kölcsön tőle, majd pedig. De tervnek ez is elég egyelőre, ráír tovább szövögetni álmait, ha ezt elérte. 11 óra tájban érkezett a palotához, és noha fényes sokaság haladt ugyanebben az irányban, áll a ruhájának, nem maradt észrevétlen. Közelről fürkészte az emberek arcát, látva találna közöttük olyan jó indulatút, amelynek tulajdonosa hajlandó üzenetét bevinni az öreg udvarnagyhoz. Mert arról, hogy ő maga személyesen bejusson a palotába, egyszerűen szó sem lehetett. És ekkor a mi pálcás fiunk haladt el mellette, megfordult, alakját jól végigmérte, és így szólt magában. Ha ez nem a kóbor lovag, aki értő felsége úgy oda van, szamár legyek, ha ugyan eddig is az nem voltam. Az utolsó rongyig megfelel a leírásnak, hogy az Isten két ilyen teremtsen, igazán a csodatétel apró pénzre váltása volna. Bár találnék valami kifogást, hogy megszólíthassam. Ettől a gondtól azonban maga Miles Hendon kímélte meg, ugyanis feléje fordult, ahogy már az ember általában megrezzen, ha valaki erősen nézi hátulról, és mivel nagy érdeklődést fedezett fel a fiú szemében, hozzálépett és megszólította. Te éppen most jöttél ki a palotából, oda tartozol? Oda, uram! Ismered-e sirhún, Reimar Lovt? A fiú meghökkent, és így szólt magában. Úristen, az én boldogult öreg apámat! Hangosan pedig így válaszolt. Nagyon jól ismerem, uram! Nagyszerű! Bent van! Bent, mondta a fiú, magában pedig hozzátette, a sírban. Megkérhetnélek arra a szívességre, hogy jelentsd a nevemet neki, és mondd meg, hogy szeretnék vele néhány szót szólni. Készséggel, jó uram! Akkor hát mondd meg neki, hogy idekint van Miles Hendon, Sirlic harc fia. Nagyon leköteleznél, kedves fiam. A fiú csalódottnak látszott. A király nem ilyen nevet említett, mondta magában, de nem baj, ez az ikertestvére, ez bizonyosan hírt tud adni ő felségének a másik, hogy is híjákról. Így szólt hát Mileshoz. Állj ide egy pillanatig, uram, és várj, amíg választ hozok. Hendon a megjelölt helyre húzódott, fülke volt a palota falában, benne kőpad, rossz időben az örök menedék helye. Alikoid leült, néhány alabárdos haladt el ott egy tisztel. A tiszt meglátta, embereit megállította, és azt parancsolta, bújjék elő. Hendon engedelmeskedett, azonnal elfogták, mint a palota területén órálkodó gyanús alakot. Kezdett rútul festeni a dolog. Szegény Miles magyarázkodni akart, de a tiszt durván elhallgattatta, és embereinek megparancsolta, vegyék el a kardját, és motozzák meg. Adná az Isten, hogy találjonak valamit, mondta szegény Miles, magam is eleget kotoráztam, és hiába, pedig nagyobb szükségben vagyok, mint ők emmiék. De nem találtak mást, csak egy levelet. A tiszt felbontotta, és Hendon elmosolyodott, mikor megpillantotta az ákombákomot, melyet elvecett kicsi barátja vetett papírra még Hendon halban a magyaszos napon. A tiszt arca, amikor az angol változatot elolvasta, elsötétült, Miles arca azonban, amint hallgatta, éppen ellenkező szint töltött. Egy újabb trón követelő. Kiállt ott fel a tiszt. Bizisten, úgy szaporodnak manapság, akár a nyulak. Fogjátok meg ezt a zsiványt, emberek, és jól vigyázzatok rá, míg ezt a fontos levelet bejuttatom ő felségéhez. Elsietett, Hendon pedig ott maradt az alabárdosok markában. Most aztán véget érnek szenvedéseim dörmögött magában, mert nyilvánvaló, hogy kötélre jutok egy kis fikálmány miatt. És mi lesz az én szegény kicsi barátommal? Csak a jó Isten tudja. Nem sokára azonban meglátta a nagy sietve visszatérő tisztet, és összecette minden bátorságát, hogy a magyar férfiasan nézzen szembe. A tiszt megparancsolta embereinek, hogy fogjuk a teresszékel, és adják vissza a kardját, azután tisztelettel meghajolt, és így szólt. Uram, kegyeskedjék követni engem. És Hendon követte. Ha most nem a halál és az ítélet útján állnék, miért is takarékoskodnom kell a bűnnel, megfojtanám ezt a gasz fickót gúnyos udvariasságáért. Mormogta a foga között. Átvágtak egy népes udvaron, és a palota főkapujához értek, ahol a tiszt újabb meghajlással látotta Hendont egy díszes öltözetű ajtónállónak, aki nagy tisztelettel fogadta, ezt szifra lakályok sorfalla között óriási csarnokon vezette át, ezek is illendőképpen hajbókoltak, amint elhaladt előttük, de csak úgy pukkadoztak az elfojtott kacagástól, ami derék madár ijesztőnk hátta mögött. Ma széles lépcsőn haladt vele föl, előkelőségek csoportjai között, és végül egy tágas terembe vezette, és utat tört neki Anglia egy begyűrt nemessége közt, hogy bejusson, ekkor meghajolt, figyelmeztette, hogy vegye le a kalapját, és ott hagyta a terem közepén, minden szem célpontjaként, nyíltatlankodó tekintetek, csúfolkodó fintorgások keresztüzében. Miles Hendon szörnyű zavarban volt. Tőle 5 lépésnyire, mennyezetes trónuson ott ült a fiatal király, és fejét elfordítva beszélgetett valami emberforma paradicsom madárral, valami herceggel talán. Hendon megjegyezte magában, hogy ha az embert halálra ítélik élete virágjában, éppen elég keserves az ilyen nyilvános megszégyenítés nélkül is. Szerette volna, ha a király gyorsan elbánik vele, a közelében álló kinyalt alakok egyike másika kezdett meg lehetősen noccátlanul viselkedni. Ebben a pillanatban a király egy kicsit feljebb emelte a fejét, és Hendon jól az arcába láthatott. És majd, hogy a lélegzetét el nem állította ez a látvány. Mintha keresztül döfték volna, úgy állt ott, és bámult a szép fiatal arcocskára, majd felkiáltott. Mi csak, az álmok és árnyak királyságának ura a trónusán. Még dörmögött maga elé egyet mást, folyton csodálkozva, hülledezve, majd körös körbe jártatta tekintetét, a pompás gyülekezetet és a ragyogó termet alaposan szemügyre vette, és így mormogott magában, de hisz ez mind valóság, színi valóság ez, semmi esetre sem álom. Aztán megint a királyra nézett, és így panakodott tovább. Álom ez? Vagy Anglia igazi uralkodója és nem az ágról szakadt kis bolond, akinek véltem? Ki oldja meg nekem erejtét? Ekkor hirtelen egy ötlet villant fel az agyában, a falhoz szaladt, felkapott a széket, letette a terem közepén, és ráült. Szörnyű méltatlankodás morajlott fel, durva kéz ragadta meg, és valaki rá fölmett. Fel, faragatlan pólyáca. Képes volnál leülni a király jelenlétében? Az űrzavar felkeltette ő felsége figyelmét, kinyújtotta a kezét, és így kiáltott. Ne nyújjatok hozzá, joga van rá. A gyülekezet elképedve hőkölt. A király pedig folytatta. Tudjátok meg, ladik, lordok, uraim, ez az én hűséges, szeretett szolgám, Miles Hendon, aki ókardjával védte meg Freyer Emmitt esti bántalmaktól és talán a haláltól is, és ezért ő lovag a király akaratából. Hasonlóképp vegyétek tudomásul, hogy magasabb szolgálatáért, mellyel is uralkodóját korbáctól és gyalázattól mentette meg, mert magára vállalta, Öngyia perje, Kent grófja, és méltóságához illő aranyat és birtokot is nyer. Mi több, a kiváltság is, melyet az imént gyakorolt, királyi adomány, és azt is elrendeltük, hogy ivadékai apáról fiúra örököljék a jogot, hogy leülhessenek uralkodójuk előtt, évszázadról évszázadra, amíg a trónussal. Ne háborgassátok! Ketten, akik valami akadály miatt csak aznap reggel érkeztek vidékről, és alig 5 perce voltak a teremben, e szavakra szinte főbe kólintva kaddosták hol a királyra, hol a madári esztőre tekintetüket. Sirhuk és Labjedik volt ez a két alak. De az új gróf nem látta őket. Még mindig hülledezve csodálkozott az uralkodóra, és így motyogott maga elé. Lássatok csodát! Hisz ez az én kicsi koldusom. Az én kis bolondom. És még én akartam neki megmutatni, mi a nagy uraság, 70 szobás és 27 szolgáljú kastélyunkban. Ez az, aki ruhául világ életében csak rongyokat, simogatású rogást és eledelő moslékot kapott. És ezt fogadtam én fiamnak, és akartam embert csinálni belőle. Úristen, csak volna nálam egy zsák, hogy beledughassam a fejem. Aztán hirtelen eszébe jutott, mire kötel ez az illendőség, térdre rogyott, és kezével a király kezében hűséget esküdött, megköszönte a birtokait, méltóságait. Azután felemelkedett, tisztelettudóan félreállt még mindig minden szem céltáblája és érítségük tárgya. Most a király felfedezte Sirhukt, és haragosan szikrázó szemmel kiáltott. Fosszátok meg a tolvajt hamisrangjától és lopott vagyonától, és aztán lakat alá vele, míg elő nem vecem. Ahol Sirhukt elvitték. Ekkor mozgolódás támadt a terem másik végében, a gyülekezet ketté vált, és Toncanty furcsa, de díszes ruhában, egy ajtón álló nyomában végigvonult az eleven falak között. Letérdelt a király előtt, aki így szólt. Értesültem az elmúlt néhány hét történetéről, és igen elégedett vagyok veled. Az országot igazi királyi nagy lelkűséggel, könyörületességgel kormányoztad. Megtaláltad-e anyádat és testvéreidet? Jól van, gondom lesz rájuk apát pedig kötélre jut, ha te is úgy akarod, és a törvény jóvá hagyja. Halljátok mind, akik itt vagytok. A mai naptól fogva azok, akik a király kegyelmét élvezik a Krisztus menhelye oltalmában, ezentúl nem csak testi, hanem lelki és szívbéli táplálékot is kapnak, és ez a fiú majd ott lakik, és élete folytáig főfőrangja lesz a tisztes igazgató testületben. És mivel király volt, úgy illik, hogy nem csak közönséges tisztelet adassék neki, ennél fogva jegyezzétek meg jól a díszruháját, mert erről lesz megismerhető, és ezt senki se utánozza. Ez bárhova lép, ez emlékeztesse a népet, hogy egy időben király volt, és a megillető tiszteletet és köszöntést senki meg ne tagadja. A korona oltalmazza, a trón is tápolja őt, és tiszteletre méltó címelészen, a király párt fogoltja. A büszke, boldog Toncanty felállt, megcsókolta a király kezét, majd elvezették a király elől. Nem is vesztegetett sok időt, szaladt anyjához, hogy mindent elmeséljen neki meg Nannek, Betnek, hadd dörvendezzenek együtt. Befejezés. Igazság és megtorlás. Amikor minden titok kiderült, Hendon vallomásaiból megtudták, hogy felesége az ő parancsára tagadta meg Milest azon a napon Hendon halban, e parancsnak azzal a fogadkozással adott nyomatékot, hogyha nem hajlandó tagadni, hogy az illető Milest Hendon életével lakol. Erre eddig csak azt mondta, hát ölje meg, úgyis mit ér neki ez az élet, de Milest meg nem tagadja. Erre azt mondta az ura, hogy az ő életét megkíméli, de Milest gyilkoltatja meg. Ez már más volt, így hát szavát adta rá, és meg is tartotta. Hukt mindazonáltal zsarolásaiért, testvére vagyonának, címének bitorlásáért nem ítélték el. Sem Edith, sem Milest nem akart ellene tanúskodni, ezt Milest nem engedte volna meg Edithnek, hanem talán ő akarta volna is. Hukot hagyta a feleségét, és a kontinensre utazott, ahol el is pusztult hamarosan, özvegyét pedig Kent grófja vagyis Milest nem sokára feleségül vette. Volt nagy vigasság Hendon falván, mikor az új pár először ment haza. Toncanty apjáról többé senki se hallott. A király megkerestette azt a parasztot, kit megvillogoztak és rabszolgának adtak el, megszabadította őt a kapitány bandájában viselt nehéz életétől, és kényelmes megélhetést biztosított neki. Az öreg ügyvédet is kiengedtette a börtönből, és a bírságot visszafizettette neki. A szeme láttára megégetett két baptista asszony gyermekének jó otthonról gondoskodott, e szigorú büntetést mért a tisztre, aki Milest Hendont ártatlanul megveszőztette. Megmentette az akasztófától azt a fiút, aki elfogta a szökött súlymot, és az asszonyt is, aki szövet maradékot lopott a takácstól, de arról, hogy a király erdejebeli szarvas megöléséért halálra ítélt embert megmentse, elkésett. Hálás volt a bírónak, akinek megesett volt rajta a szíve, mikor malaclopással vádolták, és megelégedéssel láthatta, hogy ő nem emelkedik a köztiszteletben, és lesz nagy, megbecsült ember belőle. A király, még csak élt, örömest mesélgette kalandjai történetét, attól a perctől fogva, amikor az űrrel kergette a palota kapujától, egészen az utolsó éjfélig, mikor is ügyesen a serénykedő mesteremberek közé vegyülve besurrant a templomba, felmászott és elbújt a hitvaló sír emlékén, és másnap olyan sokáig aludtott, hogy majd nem elkésett a koronázásról. Azt mondta, hogy a hasznos lecke gyakori ismételgetése megerősíti abbeli elhatározásában, hogy tanulságait népe hasznára fordítsa, ilyen formán, amíg csak él, abban nem hagyja-e történet mesélgetését, hogy szomorú benyomásai frissen maradjanak az emlékezetében, és csordultig buzogjanak szívében a könyörületesség forrásai. Rövid uralkodása alatt Miles Hendon és Toncanty voltak a király kedvencei és legőszintébb gyászolói is, amikor meghalt. A jó Kent grófnak jobb ízlése volt, semhogy különös kiváltságával visszaéljen, de azért haláláig mégis kétszer élt vele, a már említett alkalmon kívül, egyszer Mária királynő és egyszer Erzsébet királynő koronázásán. Együtt oda pedig Jakab trónra lépésekor élt vele. Még végre ennek fia is élhetett vele, negyed század is eltelt, és a Kentek kiváltsága elhalványult az emberek emlékezetében. Ilyen formán, amikor az akkori Kent grófja megjelenti Károly és udvara előtt, hogy családja kiváltságát érvényesítse és fenntartsa, és az uralkodó jelenlétében leült, lett ott szifra riadalom. De aztán hamarosan tisztázódott a dolog, és kiváltságában megerősítették. A család utolsó savja a polgárháborúban esett el, a királyért, és vele e különös kiváltságnak is vége szakadt. Toncantyból szép, fehér hajú, tekintélyes és jóságos arcú öregember lett. És egész életében tisztelet övezte, mert feltűnő és különleges öltözete emlékeztette a népeket, hogy egy időben király volt. Ilyen formán, valahol megjelent, a tömeg szétvált, utat nyitott előtte, és ezt csúgdosták egymásnak. Kalapot le! A király párt fogoltja. Ezt köszöntötték, ő pedig mosolygott válaszul, és ezt meg is becsülték az emberek, hiszen olyan tiszteletre méltó élettörténete volt. Bizony, hat. Edward király csak néhány évig élt, szegény fiúcska. De legalább becsületben. Nem is egyszer, amikor valami magasrangú főember vagy a korona egy-egy aranyos ruhájú oszlop a vitába szállt vele engedékenysége miatt, és erősködött, hogy egy-egy törvény, melyet éppen enyhíteni szándékozott, amúgy is épp elég enyhe, és nem sújtja és nyomja el kelleténél jobban a népet, a király nagy, jóságos szeme búzsékes szólással fordult feléjük. Mit tudtok ti szenvedésről, elnyomásról? Én és az én népem tudja, de ti nem. Hát, Edward uralkodása sajátságosan jóságos volt az akkori zord világhoz képest. Most, hogy elbúcsúzunk tőle, az ő dicsőségére véssük ezt emlékezetünkbe. Jegyzetek. 1. Don César de Bazan lovagregényhős. 2. A Kincsdale lordok, de Czurczy leszármazottai, ma is élvezik ezt a különös kiváltságot, Mark Twain jegyzete. 3. Meghalt a király. Éljen a király. 4. Perek, Egzd, Pirek, az angol országgyűlés felsőházának tagjai. 5. Protector, Egzd, Protector, a kiskorú vagy beteg uralkodó melléki jelölt kormányzó. 6. Hendon lovag a törvényszolga megtévesztésére latin mondat töredékeket kevert össze. 7. Sanctus sanctorum, Egzd, Sanctus sanctorum, Szentek szentje.